És most végre megszólalhatunk.
Siker!
Kaptunk SMS-t, hogy belém folytottad a szót.
Ne haragudjatok.
Azért ez távolabb mutat. Ugye kettes szemüncet halljátok a Rádiókafén Veres Dórival, Beumi Dórival és vendégünkkel, Mészáros Máté színésszel. Szóval ez egy kicsit messzebb mutat, mert ugye azt fejtegettük, hogy nem, hogy ezekhez a potméterekhez nem értünk, hanem hogy egyáltalán az Instára próbáltunk kipörgetni egy valami posztot, mielőtt a Mátével elkezdtük a beszélgetést, és mindáron tehetetlenül álltunk a telefon fölött. És ugye azt beszéltük, hogy akkor mi boomerek vagyunk, aztán Máté mondta, hogy nem vagyunk azok, mert hogy a boomerek azok nem mi vagyunk.
A Ratko gyerekek. Gyerekek, most megnéztük a mindentudó interneten.
64-ig születettek a boomerek hivatalosan.
És akkor mi mik vagyunk? Vagy
az
mi
az X generáció vagyunk.
65-79, az az X.
Igen. De
mi vagyunk azok, akik elkezdték ezt a betűzgetést? Nem úgy van, hogy az X-től indul?
Hát ezt én nem is értem egyébként.
Z, X, Y, Z.
Ezt én nem tudom. Igen, ezt nem is értem.
Ezt nem tudom, hogy most a betűjelent fejtegessük-e, mert erre valószínűleg mi most hárman nem fogunk tudni rájönni, viszont arról egy kicsit beszélgethetünk egyébként, hogy Máté, te is úgy fogalmaztál, hogy egy kicsit így elrekedt, berekedt generációnak gondolod az X-ünket, és nekem is van ezzel kapcsolatban a teóriám, de mivel te vagy a vendég, ezért neked lehet elmondani.
Jó. Hát én azt gondolom, hogy röviden fogalmazva, ugye történészek szoktak ilyeneket mondani, hogy hosszú 17. század, vagy nem tudom, vagy rövid 20. század. Például a 20. századot rövidnek mondják, mert azt mondják, hogy 14-ben kezdődött a világháború, mert addig tulajdonképpen nagyon hasonlított a 19. századra. Tehát egy rövid 20. század, és 90-ben, amikor végül is feloszlott ez a duális világrend és a Szovjetunió összeomlott, ott lett igazából vége. Ez egy rövid 20. század. Na most, mivel mi 75-ben születtünk nagyjából, vagy én 75-ben, ezért pont a 90-es években kezdődött el az alkalmazkorom, mondjuk az 15-25 éves koromig, uh-huh. Az a 10 év, na, de akkor már vége volt a 20. századnak, de szerintem még nem kezdődött el a 21.
Szerinted hát a 90-es igazából, évek az egy ilyen szünet?
Igen, két század közötti senki földjén lettünk kamaszok, és valahogy azt érzem, hogy mindenből kimaradtunk, ami a 20. századot meghatározza, akár a világháborúk, akár a hidegháború, akár a, nem tudom, a 68-as lázadás, az sem a mi generációnk, akár igen.
A rendszerváltás sem mi generáltuk
és,
még.
Hát is igazából nem, és aztán viszont minden, ami a 21. századot határozza meg, azt nem tudjuk, azt nem mi kezdtük el, nem értjük, és abból is kimaradtunk. Uh-huh. És szerintem ott vagyunk egy ilyen kettő világ között, és tehát, hogy azt a lovas énekelte, aki a mi generációnak az énekes, hogy készültem én eleget másra, mint ami aztán lett.
Igen.
Tehát valahogy abban, én abban nőttem fel, hogy utazni úgyse fogok. Útlevelem nem lesz, utazni nem tudok, és mire ezt így elfogadtam, és azt gondoltam, hogy akkor bizonyos dolgokkal nem kell törődni, és azt mondtam, hogy de most ha mehetsz, ha akarsz. Mai napig nekem a határ az azt jelenti, hogy kicsit egy gyomorgörcsöm lesz.
Nekem is.
Mert gyerekként mentünk át Csehszlovákiába nyaralni, és ott akkor jött egy ember, nagyon marcona volt, és állandóan úgy éreztem magam, amikor határt léptem át, mintha valami rosszat csinálnék, uh-huh. Mert valahogy így viselkedtek velem, hogy biztos
csinálkozzak valamit. Rajta fognak kapni, igen, bármiért.
De min, igen.
Ugyanakkor viszont azért nagyon sok ember, aki megfordult nálunk a 90-es évekről, egy olyan tükörben beszélgettünk, vagy úgy beszélgettünk erről, vagy az volt a véleményünk, hogy azért a 90-es éveknek volt egy ilyen bája, amikor történt egy csomó olyan dolog, ami egy... Nem tudom, tehát, hogy ez a
szerintem egy csodálatos évtized
szabad
volt.
Csága annak, hogy még nincs semmi.
Inkább naivitásnak hívjuk ezt a 10 évet, na?
Lehet, hogy naivitás, de akkor is volt benne egy ilyen szépség.
Én sem hiszem, hogy euforikus volt, főleg az első pár év. Euforikus volt, hogy mi intézhetjük az ügyeinket, hogy megtörtént az első szabad választás, hogy lehet koncertre járni, ugye
nagyon
a gyülekezés.
Nagyon jó zenék voltak a 90-es években.
Egy diktatúrának most minden fontos, hogy ne legyenek sokan egy helyen, mert akkor abban baj lehet. Ezért az összes koncert, meg az ilyen esemény, az minden gyanús volt 95. Most akkor hirtelen ezt lehetett csinálni, kiszabadult egy szellem a palackból, ugye, engine, és gumba módra szaporodtak azok a helyek, ahol élőzene volt, mert közben még nem terjedt el a technológia, ez már csak pár év, mert már aztán jön a gépzene, és mindenhol élőzene volt, mindenki koncertre járt, szerintem a Kispál meg a Tankcsapda azért tudtak feljönni vidékről, már ugye, vagy országosan ismerté válni vidékről, mert rengeteg koncert volt, és meg az emberek onnan szedték a zenét, nem nem az internetről, meg nem a boltból.
És még nem másoltak CD-t, mert az is csak a 90-es évek.
Még CD sem nagyon volt, inkább kazetta. És egyszerűen el kellett menni helyekre, és élőbe hallgatni zenekarokat ahhoz, hogy egyáltalán az ember zenét fogadjon be. Ez nagyon jó volt ez a rész, csak kicsit így. Hát igen, nem tudom, én is azt
mondom. Elhúzott mellette aztán, ahogy mondod, a technológia. Tehát az biztos, hogy a technika volt az, ami aztán megölte ezt a fajta ártatlanságát ennek. Uh-huh. Tehát onnantól kezdve, hogy egy pici ideje volt a CD-nek.
Nagyon pici, tulajdonképpen 20 évet élt, azt mondja.
Pici ideje volt a CD-nek, 90-es évek végén volt ilyen másolgatás, vagy mit tudom én, és aztán a piatok alatt már beizúzták az összeset. Tehát mi a CD-s időszakban éltünk, vagy akkor kezdtünk.
Hát igen, kezdtünk, anyagilag...
Ez meg az a CD-k. Hát tehát volt kazetta is, de CD, és emlékszem, amikor hozták az emberek dedikálni, akkor hoztak másolt CD-t dedikálni. Tehát, hogy egy ilyen fényes korong, ő nem is írt rá semmit, csak kért, hogy írjuk alá. És hogy ebben nem volt semmi ciki, mert az, hogy most máshol CD-t, nem, tehát hogy az emberek fejében ez nem volt, hogy jogok, meg ez nem olyan, meg mit tudom én, tehát hogy annyira még egy ilyen fehér terep volt.
Én inkább egyébként azon gondolkodom, és ez egy kérdés inkább, hogy vajon nem a mi generációnk-e az, akinek nagyon nehezen adták át a stafétabodot, és amire megkaphatta, akkor viszonylag rövid ideig volt még abban az életkorban, hogy tevékenyé váljék, és ezzel mondjuk segítse a társadalmi változásokat, és már is rögtön tovább kellett dobnunk, vagy kell dobnunk. Szóval egyébként pont a színházi világban fogalmazta ezt meg valaki, hogy ott kifejezetten volt az az éra, aki hosszasan uralta, vagy akár még bizonyos helyeken most is uralja a színházi szakmát, és nagyon nehezen adta át a fiatalabbaknak, tehát mondjuk nézzük meg, hogy milyen fiatal színházi igazgatók vannak itt-ott egyébként talán még igen, vagy talán mostanában igen, de még mindig nem a mi generációnk, és amire oda fogtok érni, hogy esetleg igazgatnátok, például mondjuk te, Máté, addigra már... Ott van a nyakunkon az a generáció, aki sokkal gyorsabb, sokkal intenzívebb, sokkal magabiztosabb, és valószínűleg az a bizonyos stafétafot kevés ideig marad nálunk.
Ez teljesen igaz. Azt nem tudom én pontosan, hogy vajon ez így volt-e mindig is nálunk, vagy ez is összefügg szerintem a társadalmi berendezkedéssel, vagy ez a rendszerváltás is olyan rossz kor volt. Tehát én azt gondolom, hogy akiknek a 70-es, 80-as években most innen nézve mi azt gondoljuk, hogy övék volt ez a bizonyos staféta, ők ezt lehet, hogy nem érezték, mert egy olyan társadalomban, ami az volt, nem is érezhetett, hogy stafétád van, mert egy olyan élet volt, ahol nem te irányítasz, hanem van fölötted egy párt, van fölötted egy pártbizottság, nem is kormánynak hívták, nem tudom, minek hívták azt, lehet akkor is. Szóval, hogy állandóan azt érezted, hogy te életedet nem te határozod meg. És 90-ben, amikor ott voltak mondjuk 40 évesen azok az emberek, akik 60-as évek végén, 70-es évek elején diplomáztak, mondjuk a Zsámbéki vagy a Székely, vagy nem tudom, hát 40-es években születtek, tehát szerintem még nem voltak 50 évesek, 40 évesek lehettek 90-ben azok, akikről ők lehet, hogy akkor azt érezték, hogy na végre, most elkezdődhet valami, amiben nem kell leadni minden évadtervet a pártbizottságra nyáron, hogy engedélyezzék. Mert mondjuk ezt kellett csinálni.
Meg a turnéra nem utazik velünk a pártbizottság.
Igen, tehát hogy el tudom képzelni, hogy ahelyett, hogy azt érezték volna szegény, vagy mi szegények, hogy úristen, már 20 éve csináljuk, ez, na most végre elkezdjük. Van egy ilyen elméletem is, ezért nem sikerül a mai napig elmenniük onnan. Már most hagyjátán ott vannak, most azért ez is, nem mindegy.
Na, igen, ez
egy bonyolult kérdés,
is,
de meg most már ez igen egy ideje, azért ez máshogy van, de az tény, hogy valahogy ez a generáció nem ír könyvet, nem adja át, valahogy nem. És igen, én azt gondolom, hogy legkésőbb 2000-ben, amikor elindult az új évezred, akkor azt kellett mondani, hogy csinálják akkori 30 évesek. Vagy akkori.
Fú, és de ezt hát ez nehéz bárkiről elképzelni, érted, hogy így végre ő is megérzi az új szeleknek a fuvallatát, és van,
hát
és akkor gyorsan most azt mondja, hogy na, ti jöttök, mert itt most már minden sokkal
szerintem,
jobb
szerintem
lesz.
A rendszerváltás ilyen értelemben szerencsétlen zavart be a képbe, mert ahhoz nagyon egészséges társadalomnak kellene, hogy azt érezze az ember, hogy, mert én szerintem igazán vezetni az egy 15-20 év az ember életében, amíg nagyon aktívan, mondjuk én 35-től 50-ig vagy pontosan, 55-ig, igen. Amikor már nem kezdő vagy, már van tapasztalatod, már tudod, hogy mit akarsz csinálni.
De még a frissesség még is a, benned
igen,
van,
még van jövő, még tervezel 10 évre, még kapsz hitelt is a bankba 15 évre. Érted?
Még tudod másképp nézni
igen.
a dolgokat, mint
még
az
azt tudod mondani,
lévő.
Hogy le tudom maradni a gyümölcsét, még hosszú távon befektetsz, most akár szellemileg, mert
meg
majd látom az eredményét annak, amit elkezdek, és még van erőm. És akkor eltelik 15-20 év így, hogy vezetek, és elkezdek valamit fölépíteni, és 50 évesen, meg még nem betegen, még nem öregen, még nem nyugdíjasan, át tudom adni egy akkori 30-asnak.
De úgy, hogy kiéltem magam
és
tulajdonképpen.
És közben vezettem
15 év,
és ott
értelemben.
Maradok tanácsadóként, és ott maradok, akiknek megkérdezem.
Én is azt gondolom, hogy ez lenne a ritmus. Én is azt gondolom, hogy ez lett volna jó, és közben meg
ezt
azt is gondolom, hogy...
50 évesen kapják meg, és 75 éves korukig nem eresztik.
És mi van akkor, ha csak magyarázkodunk mi a 70-es évek szülöttei, hogy tulajdonképpen a persze. körülmények, tudod?
Van,
szóval,
van ilyen.
A rendszer
van
rendszer.
Ilyen, hát ott szerintem ez is van egy tényező, ilyen. Hogy egyszer nem ebben szocializálódtunk, hogy szörfmédmenek vagyunk.
Nem.
Hanem abban, hogy úgyis meg fogják mondani, mit csináljak, hova menjek, ne pofázzak. Ezt tanultuk.
Ti nem csodálkoztok rá, hogy milyen csodálatos az alattunk lévők, most korban mondom, magabiztosság, és abszolút pozitív nem. értelemben érzem. És persze, még akkor is, amikor botladozik, és még nem tudja, és tudod, hogy hibázik, és most bármilyen szakmáról beszélünk, nem csak a művészetekről, és látod még, hogy jaj, még a felét nem tudja annak, amit képvisel nagy mellénnyel, de
pontosan
közben,
ezért nem csodálom
de
őket.
De közben, bocsánat, csak hadd fejezem be, mert hogy mi is voltunk ilyen állapotban, de hogy mi...
Nem azt, volt ez a magabiztosság.
Igen,
nem.
És szerintem pedig ez kell, ezt igen, hívjuk de, úgy, hogy önmenedzsment.
Jó, de az meg az éremnek a másik old, vagy hát, vagy ez egy másik szélsőség, tehát lehet, hogy mi meg egy ilyen tutyi-mutyi generáció vagyunk, akik még mindig
zárójelben, hogy tisztelt a kivételnek, nyilván csomóan vannak, akik nem, de hogy mi mondjuk hárman, akkor ezek szerint ebben így megegyezhetünk magunkról kapcsolatban. Így
ja,
érezzük.
Tutyi-mutyi generáció?
Igen, érted? Hát persze, hát nyilván van, aki nem ilyen.
De én nem érzem magam tutyi-mutyinak, és szerintem a Máté se érzi magát tutyi-mutyinak.
Azért de.
De annak érzed magad? Én nem érzem magam annak, de az tény, hogy amiket most itt felvázoltunk és felsoroltunk, az, hogy úttörő nyakkendőben indultunk el az úton, és benne volt a úttörő kis könyvünkben, hogy mit lehet, és mit... Tehát, na. Viszont, amit kérdeztél, Dóri, vagy amit felvetettél, hogy a következő generáció, vagy még az utáni, igen, magabiztossága, nekem azért nem imponál, mert igazából az meg a... Tessék.
Igen, csak hogy egy egész generációt ne sértsünk meg arra, vigyázz ezt.
De hát, nem sértünk. Te általánosságban kérdeztél, és te tutyimutyiztál egy generációt, akkor viszont ki az, aki megsérti őket, érted?
Nem, a tutyimutyi az erős.
Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem, én csak befejezem ezt a gondolatmenetet, tehát, hogy az meg a másik oldal, hogy akkor ez az ide nekem az oroszlánt, viszont még nincs semmi a tarsolyomban, még nem tettem le semmit az asztalra, viszont már elvárásaim vannak, ez sem egy jó. És nyilván igen, nem ez... egy egész generációról beszélek, csak egy attitűdről.
Biztos, hogy annak van, azt lehet jó értelemben is mondani, hogy az ember tudja, hogy hol a helye. Lehet rossz értelemben is, de nyilván jó értelemben is, és mi lehet, hogy jó értelemben néha tudtuk, hogy hol a helyünk, a mai meg nem biztos, hogy ezt tudják. De ugyanakkor engem is lenyűgöz az önállóság, az a kezdeményezőkészség, ami egy mai fiatalban van, hogy tulajdonképpen nem arra vár, hogy valaki összehozza neki egy produkciót, amiben ő majd a tehetségét mutogatja, hanem összehozza magának. És nyilván erre a technológia is adott, mert ma már egy lemezt otthon meg lehet csinálni.
Hogy nem.
És,
hát tulajdonképpen bármit.
És egyszerűen az ahogyan hogy színházat is csinálnak fiatalok, ahogy tulajdonképpen keresnek egy helyet, ami mindegy, hogy micsoda, csak ha olcsón megszerzik, akkor ott egyszerűen be tudják tölteni ezt a teret valahogy színházzal. Ebben van valami lenyűgöző. Igen, én sem szeretem azt, amikor nem párosul azért egy szorgalommal, hogy ha legalább utólag is, de valamit megtanuljak ebből a dologból, azt nem szeretem. És hosszú távon ez előbb-utóbb látszódik is. De azt, hogy ők nem azt csinálják, amit én, hogy tulajdonképpen várok, hogy megcsörenjen a telefonom, az meg lehet, hogy jó. És azt el kéne tanulni, valamennyire szerintem már eltanultam, mert azért tudok telefonálni, vagy nem sikla.
Instázni még nem tudunk olyan jól, de egyébként abszolút igazad van, ezzel teljesen egyetértek.
De akkor milyen lépés hiányzik Máté nálad, hogy mondjuk például csinálj egy színházat, és hozz össze egy saját produkciót?
Nem tudom elmondani, hogy annyi gondolatom van arról, tulajdonképpen, hogy írnom is kéne. Legalább magamnak otthon. Lehet, hogy... Tehát annyira erős véleménye van arról, hogy milyenek a forgatókönyve. Mennyi sok rossz forgatókönyvet látok, akár sorozatnál, akár külföldi, magyar. Melyik a jó? Miért nem írok egy forgatókönyvet? Mindegy, hogy miért, de miért nem kezdem el? Vagy akkor, vagy miért nem többet kéne olvasnom, például olvasok eleget, de persze olvasok, csak nem eleget, szóval miért nem csinálok akkor magamnak egy színházat, ha azt látom, hogy most nem úgy, hogy
tehát nem akarod
venni
az egész infrastruktúrát összegrundolni,
igen,
csak
de,
hogy...
De egyébként, nekem már mondták, hogy nem akarsz rendezni, nekem már föl lett ajánlva olyan helyekről.
És arra mi volt a válaszod?
Ahol az, hogy én ezt nem értek.
Na erről beszélek, pedig lehet, hogy értesz. Erről beszélek.
Az, hogy én nekem nem ez a szakmám, én ezt nem értek, ráadásul elég komoly elvárásaim vannak színészként a rendezőkkel szemben. Annak legalább meg kéne felelnem, amit én elvárok, és végül is...
És inkább akkor nem.
Aztán persze, most senkit nem akarok megbántani, de hogy néha körben nézek, hogy kik rendeznek, hát akkor azt gondolom, hogy annyira én is rendezhetnék. Mindegy, hát majd remélem... senki nem veszi magára.
Tudod, mit szoktak erre mondani? Nekem van egy testvérem, aki Amerikában él, és amikor kimentem meglátogatni még x évvel ezelőtt, és mondta, hogy elmegyünk egy helyre, ahol lehet jazzt énekelni, és bárki oda mehet a mikrofonhoz, és hát tudod, hogy ilyenkor kik mennek oda, hát az összes hát kutyaütő, mit tudom én, de ők csak azért mennek oda, de nem, azért mennek oda, mert szeretik a jazzt, és el akarják énekelni a kedvenc dalukat.
De milyen jó,
de várjál, és akkor...
Jazz-tendert énekelni.
Egy jazz-tendert, de hát már ott az a népzene, ott igen. Az a zöldre van, kapunk festve, ott meg a tendőr, a tendőr. És akkor elmentünk erre a helyre, és mondta, hogy na, hát akkor mit fogsz én nekem? Én? Semmit. És akkor azt mondja a tesó, hogy a fejét így a kezébe vejtette, és azt mondta, hogy ez a közép-kelet-európai görcs.
Igen.
Tehát az, igen. Hogy én ott vagyok, semmi tétje nincs, érted? Tehát az, hogy most kicsit azért énekelni is tudok, hiszen én azért ebből kerestem a kenyerem, tehát mondhatni professzionális szinten.
És mégse.
De hülye vagy, hát majd biztos Amerikába fogok jazzt énekelni, tudod, és te is így néztek rá.
És végül fölmentél a színpadra?
Volt aztán, igen.
És sikeres
volt? Sőt, zenekarral is énekeltem. Hát mit tudom én, az amerikaiaknál nem lehet tudni, mindenkit megtapsolnak, de azt is megtapsolják, aki béna, és csak az én.
Ez is milyen kedves dolog egyébként.
Hát igen, de ez tényleg ez, hogy és akkor mi van, hogyha nem vagy annyira jó? Ő azért megy oda, mert jól akarja magát érezni, van erre egy lehetősége, és akkor volt egy szép este, és akkor hazamegy. És nem ott ül egy ilyen görcsbe, mint én.
Igen. Mert te innen úgy kell felállnod, hogy rendezni fogsz.
Jóisten, te Jóisten.
De mit akartál mondani?
Hát, hogy szerintem ez nagyon jellemző ránk, amit most mondtál, hogy mi valahogy... azt hiszük, hogy a legjobbnak kell lennünk abban, amit csinálunk. De majdnem a világon. És ha nem, akkor fölösleget csinálunk.
Akkor meg se próbáljuk.
Én ismertem, tehát a 90-es években nekem volt egy barátom, a Hasznos Ákos, aki...
Hogyne, az Ákos, basszusgitáros.
Oda járt a jazz-tanszakra.
Alattam
és akkor ezen keresztül én ugye megismerkedtem ezekkel az emberekkel, meg összejártam a Nagy Balival, a Kóta Gergővel, meg akkor még volt egy Acid Company nevű zenekarból, később lett a United. Tehát, hogy én a Péli Barniékkal is voltam egy helyen, most nem említem, hogy a Barni emlékszik rám, de a Kolta Gergő az persze vele. Szóval tehát, hogy én így ismertem zenészeket akkor abban az időben, fiatal zenészeket, és ott is olyan sokat beszélgettem az Ákossal, aki aztán elment külföldre, Angliába él, azt hiszem, hogy igen, hogy nyugaton, ha már tudsz kottát olvasni, ha érted az összhangzattant, ha valamilyen technikád van egy hangszeren, ha egy kicsit azt tudod tanítani, akkor azt már értékelik. Wow! Erre, te tudsz valamit. Mert össze van, jó van, Gizom, de figyelj, mert tudsz üzenni, és azt tudod, hogy
üzenni.
Nem arra kíváncsiak, hogy mit tudsz, hanem arra, de mit nem. Tehát valahogy olyan,
ez
hogy,
a magyar, ez a igen. Magyar mentalitás.
És az is, hogy ha egyet tudsz, az kevés. Tehát nézd, nyugaton egy Jim Carrey, vagy egy Charlie Chaplin befut. Most a Charlie Chaplintől sose kérték számolni, hogy jó, de most már vedd már ezt a balszot, ezt a kalapot, mert már unom. Tehát Magyarországon rögtön azon csinálsz valamit tényleg jól, és azon, hogy na jó, de mit tudsz még? Érted? Mert valahogy olyan, mintha az lenne a truváj, hogy mindenhez értesz, minden és nem az, hogy egy valamibe esetleg kurva jó vagy.
De nem is azért, mert ennyire maximalisták vagyunk, inkább csak az, hogy ha kiderül a másikról a sebezhetőség, akkor én se érzem magam olyan kicsinek. Én inkább hát, ezt igen, érzem.
Valami görcs van ebben, nem tudom pontosan, hogy mi... megint ott likott idézem, hogy nekem fontos ember, és sok mindent megjegyeztem, ha valamit írt. Például egyszer azt írt, hogy egy ilyen kis ország, mint a miénk, nem engedheti meg magának, hogy rossz írói legyenek. Csak ez szerintem nem azt jelenti, hogy... Ez azt jelenti, hogy nem kell sok. Tehát azt is érzem, hogy mindenki énekesnő akar lenni, mindenki énekes színész akar lenni, és akkor mindenki író akar lenni, mert ma már ugye blogot, mindent lehet.
És mindenki rendező akar lenni.
És inkább, de igen, és inkább csak arról szól ez a mondat, hogy sajnos egy ilyen kis országban kevesebb lesz a jó, de végül is rosszra miért van szükség. Csak ha van, zenét lehet tanítani zeneiskolában, és nagyon jó zenetanárnak lehet lenni. Nálunk nincs kreatív írás tanítás, de mondjuk Amerikában van, vagy nem tudom, van-e, egyébként lehet, hogy van. Uh-huh. Szóval lehet valaki jó kreatív író tanár attól még, hogy nem ő a legnagyobb bestseller szerző.
Hát is lehetne, mert például Amerikában pont úgy van, hogy egy sima állami középiskolában minden diáknak 2 éven, vagyis 4 szemeszteren keresztül valami művészeti tárgyat kötelező tanulnia.
Hát ezek, na. Igen, szóval mások gondolkodunk.
Ez lehet a végszó a hírek előtt, itt a kettes számrendszerben a Rádiókafén. Mindenképpen maradjatok velünk, mert egészen 6 óráig Mészáros Máté színész lesz a vendégünk.